Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában a hazai megyéket járjuk körül abból a szempontból, hogy az egyes városok, települések hogyan is állnak a fenntarthatósági átálláshoz. A mai epizódban Csongrád-Csanád megyébe kalandozunk, így kedves vendégeimmel, Márki-Zay Péterrel, Hódmezővásárhely polgármesterével, illetve Bedő Tamással, Csongrád városvezetőjével fogok beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Mi köszönjük.
Köszönjük a meghívást.
Én azt gondolom, hogy elsődlegesen célszerű, hogy általános kérdéssel kezdeni, hogyha arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, fenntarthatósági átállás, akkor legtöbbünknek egy nemzetközi globális fogalom jut eszünkbe. Hiszen beszélhetünk az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól, vagy akár az Unió klímavédelmi fenntarthatósági célkitűzéséről. Mégis úgy a podcast, mint a Fenntartható Városok projekt települési fenntarthatóságra, városi fenntarthatóságra fókuszál. Így első kérdésem polgármester urak felé az lenne, hogy miért éppen a városok, akik fontos szerepet játszhatnak ebben az átmenetben? Polgármester úr?
Hát talán elsősorban azért, mert a legtöbb energiát a városokban élők fogyasztják el, tehát a városokban fogy a legtöbb energia, és talán emiatt ott is van a legnagyobb lehetőség az energiafogyasztás mérséklésére, és a környezet tudatosságnak is a javítására. Ugye a szennyezés, a kibocsátás jelentős része szintén a városokhoz kötődik, tehát mind a energia, mind a környezetvédelem szempontjából, ha ezt megkülönböztetjük, kritikusan fontosak a városok, népességcentrumok.
Én is hasonlóan gondolom, bár ugye nekünk van egy kicsit nagyobb kitekintésünk, hiszen egy 82 településes hulladékgazdálkodási rendszernek gesztorai vagyunk, és egy lassan több mint egy évtizede folyik egy különösen hulladék területén egy jelentős szemléletformálás, és alapvetően az a tapasztalat, hogy valóban most maradjunk kifejezetten a hulladéknál, a jelentősebb mennyiség értelemszerűen a városokban, különösen a lakótelepi területeken keletkezik, ott egyébként egy kicsit nehezebb is még oldani például a szelektíven gyűjtés vagy a szerves anyaggyűjtést. Ugyanakkor pedig azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy ugyanúgy a falvakban és kisebb településeken, kisebb városokban is talán még mintha fogékonyabbak is lennének az emberek. Hogy a régi mondás, hogy például a kisebb településeken, falvakban nem nagyon keletkezett korábban a hulladék, hiszen amit csak lehetett, mindent megpróbáltak újra hasznosítani. Ahogy egyre kisebbek lesznek, vagy egyre lakottabbak, sűrűbbek egy település szerkezet, úgy lesz egyre nehezebb mondjuk a kertben, az állattartás során, akár a tüzelés során ezeket a háztartásban keletkező hulladékokat megszüntetni, elhelyezni, így ez most már a rendszerre rakódik. De azt látjuk, és nagyon pozitív ez a dolog, hogy szeretik és kérik az emberek azt, hogy az, ami lassan több mint egy évtizede, vagy hát azt lehet mondani, országosan még ennélségében elindult a hulladék területén, a szelektív gyűjtéstől kezdve az újrafelhasználható anyagokig, ez mindenki számára elérhető legyen. És én ezért vagyok bizakodó, hogy település nagyságtól függetlenül ez egyéb környezeti, klímaváltozási területen szennyezőanyagként megjelenő dolgoknál is ilyen tempóba fog menni. Nagyon egyszerű példa, csak azóta, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos változások belettek jelentve látható. Én magamon is, de az ismerőseim, barátaim, intézményeink is hirtelen automatikusan elkezdtek úgymond spórolni, vagy hát kevesebb energiát felhasználni, de ez előtte is egyébként már kézenfogható volt.
És hát hogyha már ugye a rezsicsökkentés témaköre, az energia kérdése felmerült polgármester úr utolsó gondolataiban, akkor ugye korábban Márki-Zay úr többször kijelentett, hogy a legkörnyezetbarátabb energia az, amelyet nem kell megtermelni, ez kétségtelenül így is van. És ugye ennek érdekében épületszigeteléssel, nyílászáró cserével, hőszivattyúval, vagy éppen napelem telepítéssel célszerű segíteni azokat, akik erre rászorulnak, és ilyen tekintetben ugye Hódmezővásárhelyen is valósultak meg projektek, illetve ugyanígy a közlekedés segítő beruházások, körforgalma kialakítása is segítheti a fenntarthatósági átállást. Hogyan jelenik meg ez a gyakorlatban az önök városában?
Hát hadd kapaszkodjak először a körforgalom kifejezésbe. Ugye a körforgalom önmagában is a forgalom gyorsítására és ezáltal a kibocsátás csökkentésre egy lehetőség. A mi esetünkben egy külön problémát is kezelni kellett, a körforgalmak ugye növénnyel vannak telepítve, esztétikai és környezeti okokból egyaránt, nem mindegy azonban, hogy hogyan. Hogyha ott agrofóliával megfelelő növényeket telepítenek, akkor a locsolás igénye, vízigénye is sokkal kisebb lesz, és azon kívül nyilván nem kell annyit karban tartani, tehát kevesebb munka és energia kell a karbantartásához. Ezek a fenntartható körforgalmak, ebből már kettőt kivitleztünk Hódmezővásárhelyen, egyébként nem olcsóak, mert hát munka is, növényanyag és agrofólia szövet igénye is van. De visszatérve természetesen a fenntarthatóságra és az energiatakarékosságra három olyan projektet is tudok ajánlani, amit mi magunk végeztünk el. Az idősek otthonát emlegettem, mert az közel egy évvel ezelőtt már elkészült. 77%-kal csökkentettük ennek a jelentős nagy épületnek az energiafogyasztását. Napkollektorokkal melegítik a vizet, napelemek termelnek áramot, és nyílászáró csere és szigetelés csökkentette együtt az energiafelhasználást. A lakosok esetében a legrászorultabb szociális bérlakásokban lakóknak segített egy több mint 300 milliós projekt, ez is végül ennél jóval nagyobb összeg lett, de a támogatás összege körülbelül erre volt belőve. Itt 118 szociális bérlakást szigeteltünk le és cseréltünk ablakokat benne. Itt nyilván már most is tapasztalható volt a hűtés-fűtés energiaigényének, elsősorban itt a fűtésnek a csökkenése. És végezetül már elkészült maga az épület, még a berendezés után engedélyek beszerzésével valószínűleg januártól fog működni a Teleki utcán Hódmezővásárhelyen egy új bölcsőde. Korábban is bölcsőde épületként működő épület átalakításával, két csoportszobával. Itt például a gáz nincs is bevezetve az épületben, tehát az annyira nem függ az orosz gáztól már ez az épület. Hűtő-fűtő klímák vannak, kizárólag ezzel megy a hűtés és a fűtés, és napelemek vannak az épület tetején. Az energia hatékonyságnak, a szigetelésnek köszönhetően a hűtés-fűtés is szinte saját megtermelt energiából megoldható.
Hát kétségtelen, hogy a megfelelő tervezés mindennek az alapja, és ezzel fordulnék most akkor Csongrád tekintetében, ugye a 2021-27-es fenntartható városfejlesztési terv elkészült, ebben 8 olyan projekt került megvalósításra, kialakításra, amelynek részeként ugye lehetőség van akár a környezetvédelmi, ipari park infrastruktúrájának a fejlesztésére, de szintén nagy hangsúlyt kapott a csongrádi fürdő energetikai fejlesztése is. Mit jelent mindez a gyakorlatban?
De összességében is úgy gondolom, hogy bármi nemű fejlesztési elképzelése is voltak eddig az adott településnek, legyen útfelújítás, parkfelújítás, ami mondjuk még ebből a szempontból, klímacélok szempontból kifejezetten jó is lehet, hiszen a zöld szigetek segítik a helyi mikroklímám elviselhetőbbé tételét, és erre is vannak egyébként terveink. De azért alapvetően most egyértelműen az energiahatékonyság és azon belül a foszilis tüzelőanyagok csökkentése az, ami nálunk legalábbis abszolút prioritás. Nem tudva semmit egyébként az elmúlt időszak bejelentett intézkedéseiről, ezek még valamikor 2021-ben kezdtek kialakulni. Csongrádon jelenleg egy olyan termálkút van, ami jelenleg 9 intézményt és 571 lakást lát el energiával, és akkor itt azt is lehet mondani, hogy az 571 boldog lakástulajdonos, hiszen őket a termál energiával való fűtés egyébként is kedvezőbb helyzetbe hozza, hiszen alacsonyabb az energiaköltség, mint ha gázzal történne a ráfűtés, de egyébként is ugye a rendelkezésért nem távfűtéses területek lakások most ezekből az intézkedésekből kimaradtak. Nyugodtan elmondhatom, hiszen nem tőlünk van egy ismert országos labgyűjtötte ki a távfűtési költségeket. Csongrádon, Paks után a második legolcsóbb a távfűtés, és ez most is annyi, hiszen a rezsicsökkentésnek köszönhetően ez nem is nőhet a lakosság számára. Tehát ez valóban szerencsés, illetve 90 közintézmény, amiben szakközépiskola, szociális otthon, egészségügyi intézmény, óvoda, bölcsőde, polgármesteri hatal is van, amelynek a végpontja például a fürdő, és elértünk oda, ami szerintem most sok uszodával rendelkező és fürdővel rendelkező településnek talán az egyik legnagyobb problémája. Van egy jogos a lakosságigény, a mindennapos testmozgás keretében, az úszásoktatás keretében, ugye a gyerekek részére a sportolási tevékenység keretében, de azért a fürdő alapvetően drága üzem, és mivel nálunk most ez egy termákút láttál mindent, ezért született egy döntés, ami alapján egyébként már benyújtásra is került az engedélyeztetése egy új termákút fúrásának a fürdő területén, ami egyébként azt is lehetővé fogja tenni, hogy a város központjában levő eddig nem termál vízzel fűtött, döntően például kulturális intézményeink is ilyen ellátást kapjanak, tehát termálvízzel megy az alapfűtés, megnő egyszerűen a termálvíz, felhasználható termálvíz a két kúton keresztül, ezzel még állami szerveket is tudunk a későbbiekben akár a tűzoltóságot, akár a bíróságot termálvízzel ellátni. Ez a legfontosabb, és hát ehhez kapcsolódóan, ahol lehet napelemet, fejlesztünk itt is, és hát azért majd az irányítás technikával. És egy kicsit csatlakozok én is polgármester úrhoz. Nekünk is lesz egy olyan épületünk, bár nem az önkormányzat fenntartásában, ahol a régi sípiskola, ez közvetlenül a fürdő mellett van az út másik oldalán. A fürdőnek a csúrgalékvize, tehát úgymond lehűlt víz, ami a 40 fok körül, 35-40 fokkal jön ki, ez át lesz véve, és ott egy hőcserélős rendszeren keresztül, ott is hőszivattyús fűtési rendszer lesz, már oda sem történt a gáz bevezetése. Hát való igaz, ebben a kiélezett egyrészt gáz megléte, ráadásul a gáz ára, azért szerintem mindenkit arra sarka, hogy keresse az alternatív megoldásokat, és ebben én úgy gondolom, mi az Alföldön szerencsés helyzetben vagyunk a geotermia kapcsán, plusz hát ha valahol sokat süt a nap, akkor az Csongrád család megye.
Hát az egészen biztos, hogy azért az elmúlt időszak eseményei azt gondolom arra sarkalják a lakosságot, hogy maga a fenntarthatóság, a fenntartható életmód mindenképpen kerüljön a prioritás listájuknak relatív az elejére. Az önök városában mennyire nyitott a lakosság az ilyen irányú törekvésekre? Ugye most hallhattuk mindkét város tekintetében a terveket, a folyamatban lévő intézkedéseket. Hogyan viszonyul mindehhez a lakosság?
Talán nagyobb lesz a nyitottság. Önmagában a rezsicsökkentés csökkentés is. Biztos, hogy a figyelmet rá fogja terelni arra, hogy hogyan lehet fenntarthatóbban élni, kevesebb energiát használni. Mi támogatjuk ezt azzal is, hogy Hódmezővásárhelyen nem csak ingyenes tömegközlekedés van, az ingyenes busz hálózatot vezettük be, sűrítettük a járatokat, új városrészeket kapcsoltunk be buszközlekedésbe a korábbiakhoz képest, és még olcsóbb is lett. Tehát úgy sikerült átalakítani, hogy a korábbi volánbuszos ajánlathoz képest lényegesen olcsóbban látjuk el, sokkal sűrűbben, sokkal gyakrabban, és olyan területeket is, ahol korábban nem volt, vagy ritkán volt buszjárat. Tehát ez az egyik, ez a fenntarthatóság irányába tett lépés. Azt, hogy ezek a buszok még mindig nem túlságosan kihasználtak, tehát csúcsidőn kívül egy-két ember utazik sokszor ezeken a pici buszokon, és ez is az energiahatékonyságot javítja, hogy ezek kisebb buszok, kisebb méretű járművek. Azt teszi lehetővé, hogy Hódmezővásárhely központjában sokan gyalog közlekednek, de a városban hollandiai mértékű, mint egy 35%-os a közlekedésüket elsősorban kerékpárral megoldók aránya. Tehát nagyon büszkék vagyunk. Ez minden alföldi városban jelentős, Hódmezővásárhelynek a kerékpáros kultúrája ehhez képest is kiemelkedő. Nyilván nagyon sok kerékpárutunk is van, ezt még majd fejleszteni is fogjuk, illetve általában felfestéssel, gyalogos kerékpáros forgalom elválasztásával érkeztünk az elmúlt időszakban viszonylag gazdaságosan ezt bővíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy maga az energiahatékonyság irányába ezek voltak a legfontosabb lépések, de egy zöld pont irodát is létrehoztunk a városházán, amely az állami uniós és egyéb pályázatokat népszerűsíti a lakosság körében, és adott esetben a lakosoknak segít pályázni ezekre, hogy minél többen tudjanak részt venni, hiszen egyébként léteznek nagyon jó, akár napelem felszerelésére kiírt pályázatok, azt szeretnénk, ha minél több vásárhelyi élne ezekkel.
Polgármester úr.
Ugye mások a léptékek, nálunk is van tömegközlekedés, nem pár járat, tehát azért nem ugyanazok a méretek, mint még klasszikus buszok járnak, de amiben viszont hasonlók vagyunk, az egyértelmű a kerékpáros közlekedés. Tehát Csongrádfő utcáján már a 90-es évek vége óta van kerékpárút kiépítve. Ez a kerékpárút, hogyha a kezdőpontját nézzük a Kossuth teret, akkor gyakorlatilag kisebb törésekkel, tehát ahol át kell menni az úton, egészen most már Bokrosig vezet. És el lehet mondani, hogy Csongrád összes kivezető útján, akár a Gáton, a Körös Toroktól, akár a Szentes fele, akár Felgyő fele kerékpárral el lehet jutni. Remélhetőleg majd egyszer a Szeged Csongrád közötti kerékpárút, egy megyei beruházásba valósul, meg most már Ópuszta-Szernél jár, és Csongrádtól pedig eljutott Öregfelgyőig. Egyszer összeér, és akkor gyakorlatilag végig lehet tekerni az egész megyét, és ugyanez igaz más településeknél. A megyei önkormányzat egyébként elég komoly pénzt és energiát fektet abba, hogy minél szélesebb legyen ez a kerékpárút hálózat a megyében. A lakossági oldalról azt látjuk, hogy különösen a 3+3 millió forintos felújításnál nagyon sokan választották a napelemet. Ugye van most a 100%-os napelem pályázat, van ez a bizonyos 3+3 millió, sokan a szigetelés, független attól, hogy ugye eddig a rezsidíja, főleg a növekvő jövedelmekhez képest azért a család kiadásában alacsonyabb százalékot, de azért ennek ellenére is sokan szigetelést választottak, nagyon sok korszerű klímaberendezés került felhelyezése. A nyílászáró cserék folyamatosak, ezt az önkormányzat is egyébként, különösen azon ingatlanoknál, ahol egyedi gázfűtéses lakások vannak, és olyan állapotban van, ott tudja támogatni. Ennek az az ára, hogy ott azért lényegesen alacsonyabb költségek mellett lehet üzemelni, mint például a bökényi panel távfűtéses lakások, ott azért egy kicsit most a felújítások háttérbe szorultak. Tehát én úgy érzem, és úgy látom, hogy az emberek már a bejelentett intézkedések előtt is elkezdtek spórolni az energián. Remélhetőleg ez a későbben tovább fut. Sajnos Csongrádon egyetlen egy panel program nem valósult meg, egyetlen egy panel épület nem került szigetelésre. Jó rész gondolom annak is köszönhető, hogy a alacsony rezsidíjak miatt nem látták ennek a megtérülését. Szerintem az elkövetkezőkben itt lehet, hogy lesz előrelépés, és hát mint ahogy mi is például a napelemeket közintézményeinknél sorra kezdjük el telepíteni, illetve két korszerűtlen régi szociális otthonunkat mindenki fel fogjuk újítani, és emiatt mondjuk más feladatok elmaradnak a topos pályázatokba, valószínű a lakosságnál is ilyen irányú mozgások történnek. Ennek a vonalnak a támogatása egyrészt az építőiparnak is segítséget adna, meg nagy mértékben lehetne csökkenteni az ország energiafüggőségét.
És hát ugye, hogyha már a lakosság hozzáállását megvizsgáltuk az elmúlt percekben, önmagában a döntéshozók által meghozott stratégiákhoz, tervekhez, akkor azt gondolom, hogy célszerű az üzleti szféráról is ejteni néhány szót. Milyen szerepe lehet a városi fenntarthatóság vonatkozásában az üzleti szférának?
Hát ugye az üzleti szférában ezek a beruházások már megvalósultak korábban, tehát ott sokkal hamarabb ébredtek. Egyrészt azért, mert a rezsicsökkentésből nagyobb vállalatok természetesen kimaradtak, tehát náluk az energia ár az mindig egy érzékeny kérdés volt, és a leggyorsabban ott tudtak megtakarítani, hatékonyságot javítani. Tehát azt láttuk, hogy ott sokkal energiatudatosabban fektettek be már évtizedek óta, azt lehet mondani. Tehát ott már hozzájárultak ehhez. Nálunk azt gondolom, hogy nyilván a magánszférának és általában a hódmezővásárhelyi iparának ugye kisebb jelentősége volt a mi komfortérzetünk szempontjából. Nem is annyira az energia, inkább nálunk a bűzkibocsátás volt, ami zavaró volt Hódmezővásárhelyen. Az ATEV egy nagy állami fehérje feldolgozó vállalat, és évtizedeken keresztül mondhatnám, hogy mérgezte a Hódmezővásárhelyek közérzetét, hangulatát, és hát valószínűleg azért egészségét is károsította ez a bűz. Egy nagyon komoly, több százmilliós beruházást sikerült kiharcolnunk, 4000 aláírás összegyűjtésével, egy kis demonstrációval, és végül 70 év után ez most szinte megszűnt. A városban néha lehet még érezni, de az előző időszakhoz képest ez töredékére esett vissza. Az a bizonyos fenyőforgács, fenyőreszelék, ami a kipárolgás során elnyeli ezt a bűzt, eznek a tetején sétáltam én magam is. Úgyhogy gyakorlatilag korábban ez tehát több száz méterről is elviselhetetlen bűz lett volna. Most ott sétáltunk a tetején a gyárigazgató úrral, és különösebb kellemetlen szakhatás nélkül lehetett. Nyilván ez időszakonként is változik, de mindenképpen arra mutat, hogy a vásárhelyek rengeteget nyertek azzal, hogy sikerült elérnünk, hogy ez az állami üzem végre elfogadható szintre csökkentse az a bűz kibocsátását.
Alapvetően valóban a piaci szereplők soha nem is voltak részesei a csökkentett energiárnak, azok mindig is piaci alapon, onnantól liberalizált lett a 2000-es évek ebben a energiapiac. Itt igazából az ellátás biztonság az, ami a piaci szereplőknek fontos. Ugye Csongrán is van egy elég nagy multi, illetve több kisebb közepes cég, ahol leginkább is az elektromos áramigény az, ami megjelenik, mert az elmúlt időszakban nem találkoztunk olyan jelentősebb, vagy akár kisebb befektető, és kifejezetten a gáz kérte volna. Most van egy ilyen tárgyalásunk egyébként, már a másfél éve, de alapvetően az elektromos áram igény az, amit legtöbben igényelnek, víz, szennyvíz értelemszerűen. Tehát ennek biztosítása volt a legfontosabb az önkormányzatnak, és azért a gazdasági növekedésnek köszönhetően és a kapacitás növekedéseknek köszönhetően jutottunk oda, hogy a Csongrádi alállomás, ami ugye elosztja az áramot, elér teljesítő képessége határára, és egy új önkormányzati lekötés igénynek, igény miatt egy jelentősebb alállomásfejlesztést hajt végre a hálózat, az MVM hálózat, és ez viszont azt is lehetővé fogja tenni, hogy a most beérkezett és ki nem elégített napelem kapacitás, amit a környéken vannak, azok is befogadást nyerjenek, hiszen más elszámolásban vannak a adott esetben a cégek. De azt látjuk, hogy több olyan cég is van Csongrádon, aki önállóan vagy tervez, vagy már megvalósított napelem parkokat az energiaigényének biztosítására, sőt most az egyik legrégebbi és azóta is az egyik jelentős nyugodtan, tehát bútoriparral foglalkozó cég kérésének megfelelően módosítottuk se a rendezési tervünket, hogy egy ilyet tudjanak létesíteni. Tehát az ipar szereplői ebbe a kérdésbe előrébb járnak. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatok is követik őket korábban is, hiszen azért mi sem a lakossági rezsicsökkentett díjakat fizetünk, most még aztán végképp nem, és ezt fogja követni a lakossági napelem, szigetelés, hőszivattyú, és hát általában a szemléletváltozás.
Tehát, hogyha ugye élhető városokról, településekről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy a fenntarthatósági átmenetben önmagában a fiataloknak nagyon nagy szerepük van. Ugyanakkor a Budapesten kívüli legtöbb város település esetében komoly probléma szokott lenni a fiatalok megtartása. Önöknél mennyire releváns ez a probléma, és milyen megoldásokat látnak ennek kezelésére?
Igen, hát ez egy kicsit elkalandozunk akkor a környezettudatosságtól, de mégis vissza fogunk térni a gondolatmenet miatt. Már 20 évvel ezelőtt egy tanulmány azt mutatta, hogy azok a vásárhelyi fiatalok, akik más városokban folytatják a felsőfokú tanulmányaikat, azoknak alig 30%-a, vagy inkább 25%-a az, aki visszatér, a többiek azok elmennek. Sajnos egyre többen külföldre távoztak, de aki nem, az is Nyugat-Magyarországra, Budapestre, vagy akár csak Szegedre, de elköltözött a városból. Tehát az elvándorlás is, különösen a fiatalok is, azon belül is leginkább a magasabb végzettségű fiatalok elvándorlása és az ő megtartásuknak a képlensége, az egy nagyon régi probléma, évtizedes probléma, vagy inkább több sok évtizedes probléma Hódmezővásárhelyen. Nagyon nagy öröm számomra az, hogy a Szegeddel való egyre szorosabb kapcsolat, amit a Tramtrain, az a villamos vasút is elősegít, ami már kötött pályás közlekedéssel köti össze a két várost. Ez is szorosabbra fogta, és hát nyilván a szoros együttműködés keretében gazdaságilag is, kulturálisan is a két város az szinte összekapcsolódik, hiszen a városok mintegy 20 kilométerre, a városközpontok is mintegy 25 kilométerre vannak egymástól, a Tramtrain mellett, a vasút mellett, a négysávos út is összeköti a két települést. Tehát nyilván ebben a környezetben a fiataloknak, akik Szegeden, akár az informatika, akár a biológia, orvostudományok, az egyetem, a lézer kutatóközpont, vagy éppenséggel a BP nevű cégnek a könyvelési központjában találnak állást, ők, amikor döntenek arról, hogy hol telepednek le, hol élnek, akkor számukra egy rendkívül vonzó lehetőség, hogy nem Szegeden, hanem Hódmezővásárhelyen vesznek ingatlant, lakást. Egyrészt a lakásárak olcsóbbak, másrészt a közlekedés most olyan jó Hódmezővásárhely Szeged között, hogyha Szeged külvárosából, vagy Szeged környéki kis településekről ingázik valaki Szegedre, akkor az időben szinte ugyanaz, mint ha Vásárhelyről teszi ezt meg. De az árak mellett összehasonlíthatatlan jobb életfeltételeket tud kínálni Hódmezővásárhely, hiszen a település méretből adódóan is nálunk kerékpárral és akár gyalog is minden megközelíthető. Ugye Párizsnak polgármester Enn Hidalgo fogalmazta meg annak idején ezt a 15 perces városkoncepciót, Hódműzővásárhely ennek maradéktalanul eleget tesz, tehát nálunk 15 percen belül gyalog és kerékpárod is bárhol elmehetnek az emberek, most már van egy KFC gyors éttermünk is, és már a McDonald's is megvette 100 millió forintos beruházással azt a telket, ahova mi is módosítottuk az építési tervünket, az építési szabályzatunkat, tehát egy-két éven belül már a McDonald's is ott lesz, ami a fiataloknak fontos inkább, de az Interspar, azon belül a Müller például egy nagyon népszerű üzlet sokak körében, nyilván ott van a Tesco áruház is, drogériák, élelmiszerüzletek, ruházati üzletek és a többi. Nyilván a szolgáltatás területén is széles választék van, bármilyen igényt kielégítenek a vásárhelyi vállalkozók, valamint sportolási lehetőségek tekintetében szintén a megye legjobb lehetőségeivel rendelkezünk. A strandunkon most éppen a családok és a fiatal lapkorosztály számára egy csúszdaparkot avattunk alig néhány napja, de egy beltéri, felfújható élménymedencénk, vagyis hát a medencében egy élményparkunk is van, tehát gyakorlatilag még a 12 hónapon keresztül, nem csak a nyári két hónapban, már most a 10 éves gyerekeknek is igényes szórakozást nyújt a strand, arról nem beszélve, hogy nálunk 250 méteres medence is, még egy további beltéri 33 méteres medence is szolgálja a sportolókat, de a vívócentrumtól a boxklubig gyakorlatilag szinte minden sport feltételrendszere kiváló Hódműzővásárhelyen, és a megyeigó városok közül Hódműzővásárhely büszkélkedhet a legjobb közbiztonsággal, tehát a legbiztonságosabb megyeigó város is vagyunk. Az imént említettem az ingyenes buszjáratokat egy városkártyával, de a városkártya számos más kedvezményt is ad. Tehát a biztonság, a környezet, a tiszta, élhető környezet, nagyon jó kiránduló, kerékpározó helyek vannak a környékünkön, széles körű, szinte minden irányban nálunk is kiépített kerékpárút hálózattal, tehát akár milyen sportot, kulturális rendezvényt akar valaki, bocsánat, nem említettem, de felzárkózást is támogatjuk ingyenes önkormányzati programokkal, nagyon sok pénzt a saját forrásunkból is fordítunk arra, hogy a rászorulóknak is adjunk például a korrepetálási, felzárkózási lehetőséget, egy kedvezményes angol és ingyenes román nyelvtanfolyamot szervezünk éppen most a román konzulátussal együttműködve az Erdélybe kirándulóknak, hogy legalább néhány szót tudjanak szólni. Tehát szóval nagyon sok olyan programot, koncerteket, fesztiválokat, utcazenét hozunk vissza, amivel sikerül majd élettel megtörténni a belváros. Már most is nyáron nagyon sok ilyen eseményünk volt, nem csak a Szent István napok. Tehát én azt gondolom, hogy mindezek az élet lehetőségek, ezek a körülmények, és az előbb említettem, ugye, hogy most már a levegő is nem csak jó minőségi, hanem kellemes is, hogy így mondjam, a városban. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor még az árak mellé odatéve ezt, a fiataloknak egyre nagyobb százaléka például a szegedi munkahely esetén is Hódműzővásárhelyen telepszik le. Azt látjuk, hogy egyébként a városi ingatlanokat is többnyire szegediek vásárolták az utóbbi időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk elsősorban ez ad lehetőséget arra, hogy a fiatalokat és még a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket is egyre nagyobb százalékban a város meg tudja tartani, és akár ide tudja vonzani.
Egészen biztos, hogy Hódműzővásárhely azért elég vonzó a fiatalok számára, de ugyanúgy, ahogy polgármester úr is említette, ugye, hogy a környezet tudatosságtól elkalandozunk. Én azt gondolom, hogy nem, hogy elkalandozunk, de ez egy nagyon fontos és integrált eleme önmagában nem csak a környezetvédelemnek, hanem a fenntarthatóságnak, hiszen a környezetvédelem mellett a társadalmi-gazdasági kérdések ugyanúgy hozzátartoznak mindehhez. Csongrád esetében hogyan viszonyulnak a fiatalok?
Mások a nagyságrendek, ugye egy megyei jogú város és egy alapvetően kis középváros, hiszen Csongrád körül 16 ezer fős település, és ebbe benne van tőlünk 10 km evő bokrosi település része maga 1200 lakójával. Tehát gyakorlatilag nem az a nagyságrend, de a tendenciák és a jellemzők hasonlóak. Ugye ahogy Vásárhely is egy nagyobb település közelében van, úgy Csongrád is egyrészt félegyháza, Kiskunfélegyháza és Szentes között helyezkedik el, és ugye Csongrád gazdaságára és általában Csongrád életére és egyre inkább a dinamikusan fejlődő kecskeméti térség úgymond rányomja bélyegét. Tehát nálunk inkább persze a Szeged felé való integráció továbbra is megvan, de nagyon erős a Kecskemét, és hát értelemszerűen a budapesti orientáció, ami a fiatalok szempontjából van, és hát beszélhetünk arról is, hogy még mindig mennek ki külföldre, érezhetően kevesebben mennek külföldre a fiatalok közül, találnak itthon is számítást. Inkább az a jellemző, és több csongrádi fiatal pár is van, akik hazajöttek külföldről, egyfajta egzisztenciát megteremtettek, és itt folytatják az életüket. És azért úgy gondolom, hogy ez sok tehát minden szempontból fontos, hiszen ettől függetlenül azt kell mondani, hogy még egy ideig a hasonló nagyságú települések, mint Csongrád lélekszáma azért a jóval kisebb mértékben is, de csökkenni fog. Ennek ugye az az oka, hogy a úgynevezett Ratko korszak és utána az ő gyerekeik, mondjuk az én korosztály, ez a 72-77 közötti korosztály idősödik, és utána már mindig is kevesebb gyermek született. Mi most annak örülünk legjobban, a legutóbbi szociológiai főmérés évente készítünk egy szociális térképet, az azt mutatja, hogy a 0-3 éves korosztályban növekedés van. Uh-huh. Ez fontos. És az is, hogy hosszú idő után első év, hogy új óvodai csoportot kell indítanunk. Tehát nem szűkítünk, hanem bővítünk. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit látszik annak a hatása, amit részben ugye a családtámogatások jelentenek, részben, és ez úgy gondolom, hogy sok helyen van, a Covid időszakban alakult ki egy dolog, hogy nagyon sok fiatal Csongrádról elszármazott pár, abban, amikor bezártak gyakorlatilag mindent, hazaköltözött a családhoz, és a távmunka annyira az életük szerves része lett, hogy megoldható, hogy ott maradjanak Csongrádon, a pestiekhez, főleg a budapesti vagy Pest környéki ingatlanárokhoz képest jóval olcsóbban venni egy ingatlant, innen távmunkával, vagy manapság már ingázni sem olyan nagy történet, változik, különösen a fiataloknál ez már teljesen más a mobilitás kérdése, és egyben segítve is például a gyermeknevelést a mondjuk Csongrádon élő nagymamával, nagypapával. Ez most már több olyan csongrádival is találkoztam, aki nagyon komoly karriert épített fel az ország más részein, és visszajön, vagy a visszatérését tervezi. És az ő világot látottságuk, talán bennünket is, akik ott élünk helybe, és mi azt hiszük, a háromház fő van, új, itt ma már fejlődik a település, egyfajta új dologra inspirál, és ők már ezeket a fenntarthatóságot, a klímaváltozást teljesen másképp élik meg. Ők sokkal jobban tudnak örülni egy zöld szigetnek, ami nekünk évtizedek óta ott élőknek természetes. Vagy az, hogy relatíve jó játszótereink vannak, sokat újítottunk föl, szeretnénk is ilyeneket a későbben végezni. Hogy Csongrádon mindig van szabad bölcsőde és szabad óvodai hely. Csongrádon a lakóhelyhez 10 perces sétával, kis túlzásai 15 perces sétával óvodát bárki tud találni. Tehát gyakorlatilag minden városrészünkben fenntartunk egy óvodát. Általános iskoláink közül vannak tehát állami fenntartás és egyházi fenntartási iskola is. Középiskoláink közül egyet a tankerület, egyet az Alföld Agrár Szakképzési Centrum, egyet a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum tart fenn, és ami most nekem személy szerint nagyon nagy öröm, hogy Csongrádra sikerült hozni a Nemzeti Fegyverzet Oktatási Központot, tehát a kézi fegyvereknek, egyéb fegyvereknek a gyártása szükséges szakembergárdát fogják kiképezni. Ennek vannak évtizedes hagyománya Csongrádon, csak kisebbe. Ez most kinő, erről beszéltem ennek az iskolának a felújításáról, ez már teljesen az új divatnak és az új hullámnak megfelelően a legkorszerűbb épületek közé kerül, egy korszerű képzést adva, és sok fiatal Csongrádra hozva, hiszen a tanulók döntő része nem csongrádi. És hát reméljük, hogy itt találja meg a boldogságokat. Tehát csatlakoznék abba a polgármester úrhoz, hogy bár azt lehet mondani, hogy fejlődik Csongrád gazdasága, hiszen csak a elmúlt két éve több mint 30 milliárdnyi fejlesztést jelentettek be, különböző cégeink folynak, üzemépítések, üzembővítések, gyakorlatilag mi is ott tartunk, hogy 3%-ot ér el a munkanélküliségi mutatónk, idefele is ingáznak, nem most már csak tőlünk elingáznak, de azért azzal tudjuk még vonzóbbá tenni a fiataloknak, akár az ingyen telkek kialakításával, akár olyan szolgáltatások bővítésével, amelyek részben megvannak, például a kerékpáros közlekedés feltételei, de annak kiszolgáló részei nincsenek meg. feltárni még jobban azokat a természetértéket. A Tisza mellett fekszünk, a Hold Tisza mellett fekszünk, Exlege és Naturás réteg környékén, ott van maga a bokrosi rész, ahol valamikor például a tiszai duzzasztót tervezték holtággal, nagy pusztával. Van országosan védett területünk, helyileg védett területünk, ugye ott a, nagy, ott a köröstorok, ami egy páratlan, főleg most ebbe a szájos évben, június 1-től egészen augusztus végéig hatalmas homokpart volt, van, és váratlan, hogy a csapadék helyezéseket nézzük, még lesz is. És hát mi is igyekszünk olyan szolgáltatásokat megtelepíteni, új vízilabda medencét avatunk hamarosan, annak a fedését jövőre elkészítjük, épül egy államberuházásba egy kézilabda csarnok, az már a legkorszerűbb energetikai kivitelezésben. A sportpályánk szerintem az egyik, ha nem a legszebb helyen fekvő az egész ország, és közvetlenül holtág mellett van számtalan sportág, így a vízi sportág, kajakkenú, evezés, tenisz, labdarúgás, kézilabda, van birkózásunk, van karaténk, fitkidünk van, abban szinte az országban a legnagyobb eredményeket érjük ki el. Tehát nagyon sok mindent tudunk nyújtani mi is az oda költözőknek, és én ezt a színvonalat szeretném emelni meg a testület, hogy miközben egyébként próbáljuk fejleszteni a gazdaságot, és ebben még a turisztika oldalán adósságaink vannak, akkor úgy tegyük vonzóvá és élhető város, hogy a legnagyobb érték, a nagy zöld felület, a csend, a nyugalom, a közbiztonság, ez továbbra is megmaradjon, és tényleg egy élhető jó város maradjon, és legyen Csongrád.
És polgármester úr iménti gondolataiban szóba került a távmunka, illetve a világjárvány okozta változások és annak esetleges pozitív hatásai, hogyha szabad így fogalmazni. Így utolsó kérdésként én a digitalizáció kérdéskörét hoznám most ide. Ugye önmagában a fenntarthatóság, hogy ezt az imént is említettük, a három pillérével lehetővé teszi azt, hogy sokkal tágabban gondolkodjunk erről az átállásról. Milyen szerepet játszhat a digitalizáció úgy a városi fenntarthatóság, a fenntarthatósági átállás, mint például a fiatalok tekintetében?
Igen, hát én azt gondolom, hogy a jövővel haladni kell. Ez a hatékonyság, költséghatékonyság mellett nyilván a szolgáltatások széleskörűségét is biztosítja. És ugye eddig általában a természeti értékek, természeti környezet megőrzéséről beszéltünk, de az épített örökségünk védelmében is azt gondolom egyre több lehetőségünk van e téren. A múlt iránti vonzalom az azt gondolom, hogy minden közösségben a lokálpatriotizmusnak az egyik legfőbb összetevője. Tehát itt nálunk Hódmezővásárhelyen is azt gondolom, hogy a lokálpatriotizmus az egyik megjelenése az, hogy nagyon sok, például régi kép, film, felvétel, stb. Elérhető digitálisan, online módon. Ezt mi fejlesztjük is, egyébként most egy 2 millió forintért vásároltunk egy páratlanul jó minőségű és nagy képeslap gyűjteményt. De korábban is már a helytörténeti gyűjteményünket az folyamatosan építettük. Tóth Sándornak az Avia teherautóját felújítottuk, az egyetlen magyar állampolgárságú áldozata a romániai forradalomnak az Hódmezővásárhely, és azt az autót, amiben lelőtte a szekuritát, a mesterlövésze, azt újítottuk fel és állítottuk ki. Például épített környezet, ugye felújítások mellett most éppen a Bakaik út, a város második legrégebbi útját újítottuk föl, kivilágítjuk, működtetjük ezeket a kutakat, és hát az előbb a vízgazdálkodásról méltatlanul megfeledkeztünk, ha úgy tetszik, de hát nyilván a víz megtartás is egy nagyon fontos szempont, a forgatható, tehát forgatással működő szökőkutak például nagyon sok vizet meg tudnak spórolni, és még mindig nagyon nagy feladat előttünk, hogy az elfolyó vizeket, csapadékvizeket, vagy a kutakból elfolyó vizeket valahogy megtartani, összegyűjteni, akár ciszternába, hasonló rendszerbe, és azzal öntözni például. Tehát nagyon sok ilyen feladatunk van még, de visszatérve az épített környezetre, városunkban több mint megdupláztuk a helyi védett épületek számát, és QR-kódos emléktáblákat helyeztünk el, hiszen nagyon hosszú története van minden egyes épületnek, ezt nem lehet az épület falára kitenni, de aki a telefonjával arra megy, ezt a kódot beolvassa, az a város honlapján az épületnek a történetét el tudja olvasni, sőt, saját maga is kommentelhet oda, fényképeket rakhat föl, tehát akinek vannak családi, régi emlékei, az megoszthatja ezeket. Ezt fogjuk majd bővíteni azzal, hogy a város különböző pontjain 50-100 évvel ezelőtt ott készült felvételeket osztunk meg hasonlóképpen QR kód segítségével. Tehát a digitalizációt ebben is tudjuk használni. Az imént említettem az ingyenes buszközlekedést a városban, ezt egy városkártya segítségével oldjuk meg. Itt is a buszsofőrnél van mindig egy kézi terminál, ez valójában egy mobiltelefon, ha úgy tetszik, és ezzel a NSZ technológiával lehet leolvasni a városkártyát, rögtön jelzi, hogy érvényes a városkártya, vagy nem is érvényes kártyával lehet utazni. Egy másik területe a digitalizációnak, ugye a szemetelés elleni föllépés, ugye itt akár az elektronikai hulladék, új hulladékudvar, de a szelektív hulladékgyűjtést is említette a polgármester úr. Nálunk is például a lakótelepekre már 4 évvel ezelőtt, de mi terjesztettük ki a szelektív hulladékgyűjtést. Először új szigetek, ahol üveghulladékot is gyűjtöttünk valamiért, ez korábban nem volt gyakorlat nálunk. Másrészt pedig az, hogy minden egyes bérházhoz, ahol csak engedték, de hát a többség ezt természetesen támogatta, minden bérháznál most már szelektív kuka is van külön, nem csak a hagyományos kommunális hulladékgyűjtés, a magánházaknál pedig már korábban is volt. De mindesetre ezt a városkártyát, ahogy említettem, ezt is nagyon sok felé lehet használni. A szelektív hulladékgyűjtés mellett ugye a közterületi kukák ürítését egy Budapesten már korábban alkalmazott rendszer, ez a Kuta nevű szoftvernek, rendszernek az alkalmazásával, szintén egy okostelefonnal szereljük fel a szemetes kukákat ürítő munkatársainkat, akik az ürítés előtt és után készítenek egy felvételt a kukáról, tehát egyrészt tudjuk, hogy mennyire volt teli, milyen gyakran kell üríteni, ki lehet venni a sorból azokat a kukákat, sőt, akár meg is lehet szüntetni, ahol például rendszeresen nem helyeznek el hulladékot, ahol meg gyakrabban, oda meg gyakrabban lehet küldeni a kollégákat, de pontosan látjuk az útvonalat, a tempót, ahogy haladnak. Korábban 5 ember látta ezt a munkát, most úgy számoljuk, hogy 3 ember fogja tudni ellátni ennek a szoftvernek az alkalmazásával. Hát ha csak ezt a példát használom, hogyha 4 embernek a bérét szétosztjuk 3 ember között, akkor 1 embert spórolt a város, 1 embernek a bérét nyerte a 3 munkatárs, és közben sokkal, tehát a technikát használtuk arra, hogy egy követhetőbb, jobban szervezett, hatékonyabb szemétgyűjtést tudjunk bevezetni. Nagyon sok hasonló terület van, egyébként például a kátyúzásnál is a lakosok bejelentésétől kezdve ebben a kúta rendszerben összesítjük az úthibákat, ebben adjuk ki a vállalkozónak egy 50 milliós keret szerződés keretében, és a vállalkozónak le kell fotóznia a kivágott részt, ott látjuk a mélységét, a területét, egy centit rak, egy mérő lécet rak a 2 oldalára, tehát az elszámolás is ebben a kútarendszerben történik, és napra pontosan tudjuk, hogy a kiadott feladatokkal hogy állnak. És az elszámolást is ez könnyíti meg. Tehát a digitalizáció az a munkaszervezésben és a lakosság kiszolgálásában is egyre előre adottabb. Szeretnénk ezt például a bérlakásoknál is teljes körülön bevezetni, hogyha a bérlakás bérlőinknek van valamilyen ajtó, ablak, egyéb csöpögőcsap és a többi meghibásodott berendezés igénye, akkor egy ilyen rendszerben jelezhessék, ott ügyfélszolgálat ugye fölveszi ezeket, beütemezi, teljesíti, leigazolja, tehát követhetővé teszi. Ezeket a fejlesztéseket úgy szintén a digitalizáció jegyében fogjuk végigvinni. És hát persze apróság, de a városházán például Megyegú városként utolsóként az elődeim még nem vezették be, mi bevezettük a szavazórendszert, tehát a szavazatszámláló rendszert, ez nyilván rögzíti is, és kvázi jegyzőkönyvet is ez alapján készítjük, szinte automatikusan munkaerőt megspórolva, de a beléptető rendszerünk is a korábbi önkormányzati vezetés alatt sajnos a törvényes előírástól elmaradó volt a városháza biztonsága, mi egy beléptető rendszert is bevezettünk, ami lehetővé tette ráadásul a kollégák számára a rugalmas munkaidő bevezetését, tehát most nem probléma, ha valaki 10 perccel későbben, majd 10 perccel később is megy el, vagy fordítva, tehát, vagy ki kell mennie, éppen sürgős dolga akad a gyermekével, és a többi semmi gond, majd ledolgozza másnap. Tehát nagyon sok mindent tesz lehetővé egy ilyen rendszer, ezt érdemes kihasználni. A vállalatok már régen megtették, az önkormányzati szektor le volt maradva, még a kormányhivatalhoz képest is, tehát a kormányhivatalokban előbb volt ügyfélhívó rendszer, meg automatizált ügyfélfogadás, meg ugye Covid alatt sokat fejlődött nálunk is, de kormányhivatalokhoz képest azt gondolom, még az önkormányzatok némi levaradásban vannak most is, hogy ezt az automatizált és elektronikus ügyintézést ezt fejlesszük. Nem beszélve akkor mondjuk a pénzügyi szektorhoz, a bankokhoz képest. Tehát ha mi legalább olyan szolgáltatást tudnánk nyújtani az önkormányzati szektorban, mint például pénzintézet, akkor az lényegesen kevesebb munkaerővel, magasabb színvonalat érne el, úgyhogy ebbe az irányba szeretnénk fejlődni a jövőben.
És hát ugye az önkormányzati szektor számára az egészen biztos, hogy a digitalizáció tekintetében az így kinyerhető információ az, ami valódi értékkel bír, hiszen ezáltal ugye olyan szintű fejlesztések kerülhetnek megvalósításra, ami utána a települési fenntarthatósági átállást nagymértékben elősegíti. Csongrád esetében hogyan viszonyulnak akár a cégek, akár az önkormányzati szektor a digitalizációhoz?
Hát ha az önkormányzatot nézzük, akkor van hol fejlődnünk. Nálunk ugye a folyamatos átalakítások miatt azért az ügyszámok csökkentek, tehát például építésügyi feladatok már nincsenek. Nálunk ugye a települési önkormányzatoknál gyámügyi feladatok is elkerültek, okmányirodai feladatok is elkerültek, ami azért korábban a fő elég jelentős létszámot, ügyféllétszámot indukáltak. Jelenleg nagyobb ügyfélforgalom az adóügyekbe, illetve a szociális ügyekbe van, és hát természetesen az anyakönyvi időszakban. Az anyakönyv az a feladat ellátása, ami relatíve hosszított nyitvatartása működik, hiszen például a haláleset bejelentésekor nem ragaszkodunk. Tehát gyakorlatilag bármikor lehet jönni, független attól, hogy a ügyfélfogadás van vagy nincs. A többi irodán azért úgy gondolom, hogy a rutin alapján ezt meg tudják oldani. Amiben van előrelépés, az kifejezetten, hogy az adóügyeknél a bevallások, ugye itt is megtörtént a változás, hozzánk fizetnek, de nem hozzánk vallanak be. A nyomtatványok elektronikusan elérhetők, még ennek az elektronikus beküldését kell majd megcsinálnunk. Viszont az intézményi szinteken azért még van hova. Hát például ez a különösen a kommunális feladatokban vagyunk rendesen elmaradva. Most elsősorban egy nagyobb gépesítésben gondolkozunk. Nem kizárt egyébként, hogy bár most még robbanómotoros járművek kerülnek beszerzése, kiírásra, de pont a város, a fenntartható városi stratégia kapcsán a zöld felület megújítását, úgy a zöld és kék infrastruktúra megújítása kapcsán egy elektromos járművet is bepróbálunk szerezni. Egy töltőállomás egyébként már van a városban, elektromos töltőállomás, egy másiknak kialakítását még végezzük. Ha úgy általában nézzük viszont a digitalizációt, szerintem Csongrádnak nincs szégyenkezni valója, hiszen most több, azt lehet mondani, hogy minden jelentősebb szolgáltató, akár a mobiltelefonjáról beszélünk, akár a klasszikus internetről vagy tévéről jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Gyakorlatilag most el lehet mondani, hogy a város teljes területe le van fedve, egészen a Körös toroktól Bokrosig. Ez egy hosszabb folyamat volt, hiszen különösen Bokros esetében azért arra 6-800 lakosra, ami körülbelül 200-250 potenciális előfizető ingatlant jelent, nem biztos, hogy megérte volna 10 kilométeres vezetéket képíteni, ha erre egyébként nincs pályázati lehetőség még 2006 és 10 közt. De most azt lehet mondani, hogy nem csak nálunk, általában a kistérségben is az elérési pontok biztosítottak, ezeknek a teljesítménye is jelentősen nőtt. Értelemszerűen nagyobb vállalkozások saját kapacitásba is tudták fejleszteni. Ebben nyújtunk segítséget egyébként a környezetvédelmi partnál, amire a kezdetekben is tetszett utalni. Tehát egy digitalizációs fejlesztés, egy vízvisszatartó fejlesztést tervezünk, tehát olyan csapadékvíz elvezetést, ami helyben azért hagy is vizet, tehát záportározóst. Tehát, és most az elmúlt időszakban a lefedettségek is remélhetőleg javulnak. A szolgáltatás minőségekkel azért vannak gondok, de remélhetőleg majd ezek is a későbbiekben javulni fognak. Ugyanis erre a mai világban már létszükséglet, hogy ilyen elérhető legyen. Az oktatás, ha úgy alakul, bármikor visszatérhet digitalizált formába, vagy távoktatás formájába, kénytelen az infokommunikációs eszközöket igénybe egyébként akkor is, ha benn vannak az oktatások, például ennél az újonnan nyíló iskolánál, de tudjuk, hogy a Agrár Alfő Szakképzési Centrum vizsgaközpontot hoz létre. A Hódmezővásárhely Szakképzési Centrum is olyan megmunkáló eszközökhöz fog hozzájutni, amelyek már a mai legkorszerűbb infokommunikációs technikákkal is működtethetők. Tehát ma már ez teljesen megkerül. Arról nem beszélve, hogy a hagyományos kommunikáció olyan szinten esik vissza akár a face-to-face kommunikáció, hogy leülünk és beszélgetünk, vagy az, hogy kezünkbe veszünk egy könyvet, vagy egy újságot, hogy kénytelenek vagyunk ezt a mindennapi életünkben, önkormányzati életünkben is hát sokkal jobban alkalmazni. Talán a mi kommunikációnk azért az átlagtól elmarad, ez be kell, hogy valljuk. Ugyanakkor minden intézményünknek a Facebook oldala, minden intézményünk kezeli ezeket, intézményvezetők. A kommunikáció a szülőkkel, vagy adott esetben a diákokkal, ha nagyobbakról van szó, ott történik. Velünk is, amikor lehet, ebben a formában kommunikálnak, és hát most ez erősen elgondolkoztatott bennünket. Például sokkal többen nézzük meg a Csongrád televízió adását az egyik legjelentősebb közösségi oldalon, mint a normál idősávban a kábeltévén. És ugyanez lesz igaz az újságra is, tehát előbb-utóbb az önkormányzatok, amikor majd sorolni kell a feladatokat, különösen a jövővi gázárak ismeretében, akkor azért meg kell nézni, hogy van-e értelme például Csongrádon egy 8000 darabos ingyenes városi újságnak a kinyomtatásában, a kijuttatásában, ennek körülbelül egy harmada nem hasznosul, vagy a reklámújságok együtt megy a szelektív gyűjtőbe, vagy egyszerűen el se jut az adott ingatlanba, vagy pedig igen, valamennyibe ki kell ezt nyomni, el kell juttatni azokra az nyugdíjas otthonokba, polgárőrök kiviszik a külterületi tanyavilágba, és közintézményekbe elérhetővé tesszük, bárki veti, vagy ilyen osztópontokat csinál, és mondjuk a digitális formában eljuttatni az embereket, mert most már szinte mindenki így olvas. Ez a tendencia egyébként az országos napilapoknál egyre inkább megfigyelhető, majdnem minden hónapra jutott egy bejelentés, hogy régi nagy történelmi hagyományokkal rendelkező nyomtatott napilapok, hetilapok már csak digitális változatban jelennek meg.
Polgármester úr szavai, ha egészítsem még ki az előbb elmondottakat, két dolga is eszembe jutottak az imént. Az egyik, hogy egy 10 ujjas vakon gépelési tanfolyamot indítottunk alapvetően 7. és 8. általános iskolásoknak, pont azért, mert ma már a gyerekek egyébként korábban, mint a korábbi generációk, folyamatosan használják a számítógépet, gépelnek, hogyha sikerül idejekorán rögzíteni ezt a készséget, a 10 ujjas vakon gépelést, azzal egész életük során rengeteg időt megtakarítanak. Egyébként ez egy javaslatom volt korábban, ugye kormányprogramként is a kormány számára, szerintem ezt minden általános iskolába be kellene vezetni. Ez egy népszerű program, bár a részvétel egyenlőre tanfolyamonként nyilván egy tanárnővel dolgozunk, úgyhogy ez a 10 fő körüli egy 5 hetes ciklusra. De ezzel együtt is ennyi gyermeknek segítünk ezt a készséget elsajátítani. Egy másik dolgot, szintén ami az időskori felügyelet rendszerét, ezt hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe, ezt is a digitalizáció tette. Lehetővé gyakorlatilag egy SIM-kártya segítségével, akár csuklóra, akár bokára lehet rögzíteni egy ilyen készüléket, amivel még az elesést is érzékeli a készülék saját maga, a diszpécser bele tud szólni, tud beszélni, ez egy kormányzati program, mi önkormányzatilag is ígéretet tettünk ennek a bevezetésére, le is szerződtünk, meg is pályáztattuk ezt, is van is egy beszállítunk, de hát a kormányzati program az annyival gazdaságosabb, nem csak nekünk, hanem még az ügyfélnek is, hogy elsősorban nyilván ezt ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, de mindkét opciót lehetővé fogjuk tenni, ezen dolgozunk már most is. Tehát az időskori felügyeletben, ugye ez segít nekünk a tanegondosnoki hálózatban is, az idősek otthonában is, vagy akár a nyugdíjas lakóparkban, hogy az idős emberek, hogy mondjam, ha baj van, akkor mindig számíthassanak segítségre. Ezt is a digitalizáció teszi lehetővé.
Hát ez is egészen biztos, hogy az átfogó tervezéssel, a megvalósítással, a fiatalok bevonásával és a digitalizációnak a központba helyezésével nagy léptékben lehet előre haladni a fenntarthatóság útján. Én ezzel szeretném megköszönni a beszélgetést polgármester uraknak. Mai vendégeim Márkizai Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, illetve Bedő Tamás, Csongrád városvezetője voltak. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük szépen.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.